Üdvözlöm a hallgatókat! Radler Attilával fogunk beszélgetni KISZ Domain magyarországi radikális dzogchen csoportjáról, ami így már megnevezve egy kicsit erős is feltételezi, mint hogyha legalábbis lenne csoport, lenne dzogchen, lenne ez meg az, de mégis ugye azért, hogy tudjunk erről beszélni, adunk valamilyen szinten nevet neki. Ugye először azt kérdezném meg, hogy a dzogchen, mint jelenség, a dzogchen, mint tanítás micsoda valójában?
A dzogchen tanítás a tibeti buddhizmus nem duális tanítása, és a tudat természetére vonatkozó tanítások gyűjteménye. A tudat természete a buddhaság, a buddha állapot, a megvilágosodott tudat. A dzogchen tanítások erre a megvilágosodott tudatra mutatnak rá, és a dzogchen gyakorlatok azt célozzák, hogy az ember direkt módon az itt és mostban megtapasztalja ezt az állapotot. A radikális dzogchen attól radikális, hogy nem fokozatos út, nem egy fokozatos úton vezeti a gyakorlót a megvilágosodott tudat megtapasztalásáig, hanem gyakorlatilag az ösvény kezdete az állítás, hogy eleve megvilágosodottak vagyunk. Maga az ösvény is ez, és a végcél is a megvilágosodott tudat tapasztalása, tehát ez ennyiben ösvény nélküli ösvény.
Amit jócskán lehet gyakorolni, mert ugye sokan képzelik azt, hogy az e fajta állítások azok egy ilyen hebrencs úthoz vezetnek, ahol az ember deklarálja magáról, hogy ő megvilágosodott, tehát már bármit megtehet, de ugye a közös tapasztalatunk az, hogy azért ezt már tizenvalahány éve mondjuk azt, hogy gyakoroljuk.
Ízlelgetjük,
igen, ezt talán mi. És hogy hát, szóval ez a fajta hirtelenség, ez talán elmúlik hamar, vagy...
Könnyű tévútra kerülni, ha az ember csak intellektuális megértéssel rendelkezik a dzogchen tanítással kapcsolatban, akkor majdnem biztos, hogy eltéved. Ezért nagyon fontos a dzogchen gyakorlás kezdete igazából az a pillanat, amikor a mester bevezeti a tanítványt az átadása által a tudat természetébe, amikor a gyakorló direkt tapasztalja ezt az állapotot. Igazából akkor kezdődik a dzogchen gyakorlás. Amíg ez nem valósul meg, addig az igazából nem nevezhető dzogchen gyakorlásnak. Tehát amíg csak intellektuális megértésünk van a dzogchenről, az még kevés, és akkor könnyű eltévedni. Később is mondhatjuk, hogy borotva élen táncol az ember, de a mester tanításai és a szanga, ami egy ilyen laza szövetség inkább, mint egy egyházszerű valami, sokat tud segíteni abban, hogy az ember kibillenéseit egyensúlyozza, vagy korrigálja.
vadhajtásait,
a vadhajtásait lenyesegesse, és a többi, igen.
Jó, és akkor most hallottuk azt, hogy ugye a mester felmutatja, vagy megmutatja, vagy beavatja a tanítványt a tudat természetébe. Kikis Domen, ugye, aki ennek a csoportnak a lánája, mondhatjuk.
Kis Domen egy angol ember, aki a 60-as években 20 évesen került Indiába, ott kapcsolatba került előbb talán hindu tanításokkal, később pedig a tibeti buddhizmus legnagyobb lámáitól kapott tanításokat, ugye akik a 60-as évek elején kezdtek tanítani. A fő tanítói Dudzsom Rinpoche és Kangyú Rinpoche voltak, a Nyimma hagyomány nagymesterei. Tőlük tanulva és tibeti szövegeket fordítva élt Kis Nepálban, Észak-Indiában és később Nepálban közel 40 évig. A fő foglalkozása az, hogy tibeti szentszövegeket fordít, és ez angolra ezeket kiadja. És a másik fő foglalkozása pedig, hogy egy 20.-21. századi vándorjógi, aki az év felét, most már háromnegyedét is azzal tölti, hogy járja a világot, és a Európától most már Észak- és Dél-Amerikáig, és a különböző helyeken lévő csoportjainál elvonulásokat tart, tanításokat ad. Ő egy tökéletesen megvalósított mester. Ő a lámánk.
És hogy került elő Magyarországra? Mondhatjuk ide azt is, hogy hát konkrétabban ide közénk.
Ha jól tudom, én a legkezdetén még nem voltam ott. Az első évben, amikor idejött tanítani, akkor, ha jól emlékszem, Úrgyen és Jakab Kati hívta meg, mint már akkor ismert Vajrayana és Dzogchen mestert, akinek könyveit már akkor ismerték, Katiék. És akkor talán a Budapesten tartott tanítást, majd a következő évben már megtartotta az első úszói elvonulást. Ez valamikor a 90-es évek utolsó éveiben volt, nem tudom pontosan mikor. Én a második úszói elvonulós évben csatlakoztam a csoporthoz, teljesen zöldfülűként. Azelőtt nem foglalkoztam meditációval, buddhizmussal, érdekelt a spiritualitás, összeolvastam mindent, amihez ezzel kapcsolatban hozzájutottam. És aztán elmentem erre a bizonyos második elvonulásra, és ott is ragadtam. Habár intellektuálisan nem sokat értettem abból, amit a mester beszélt, de a tudatomban éreztem egy erős pozitív változást. Nagyon zavarodott állapotban mentem oda, és azt éreztem, hogy ez a zavarodottság egyszerűen a mestere való együttgyakorlás hatására oszlik. Oszlik a szürke köd. És a másik, ami megragadott, ez egy 10 napos elvonulás volt, főiskolásoktól kezdve egész idős emberekig, mindenféle korú és szerű ember volt ott, igen, és ennek ellenére azt tapasztaltam, hogy emellett azt tapasztaltam, hogy nagyon harmonikusan tudott együtt létezni ez a nagyon sokféle emberből álló csoport, és emellett olyan szabadságérzetet tapasztaltam a szigorú napirendű elvonuláson, amilyet még addig életemben soha. És ez nagyon megragadott.
Hát ez egy érdekes fordított állapot volt, hogy egy reguláris helyzetben tárulnak ki a szárnyak, vagy valami ilyesmi.
Igen, és ez kifejezetten szigorú elvonulás volt. Naponta 4-szer ültünk a mesterrel. Igen, és ennek ellenére hatalmas szabadságérzést adott ebben a közegben való létezés.
És akkor azóta nyilván eltelt már, ki se számolom, mondjuk, vagy mondjuk megpróbálom, olyan 16, 8, 9, szinte 20 év, hát 20 azért talán nem.
20 nem, most van 14, akkor
számítjuk 16,
16 mondjuk, 16, 17. Én sem emlékszem pontosan.
És akkor micsoda történetek voltak? Akár az elvonulásokon, úgy értve, hogy az első élményhez képest, nyilván személyesen, tehát hogy nem mindenkiről, csak hogy ahogy te megélted, vagy akár azt, hogy ehhez a dologhoz közeledtél, vagy távolodtál tőle, vagy ugyanaz az állapot maradt meg, vagy minden ilyesmi.
Hát folyamatos közeledésről beszélhetünk a tan irányába, ami az első években azért elég görcsös volt részemről. Nagyon akartam megérteni a tanítást, és közel kerülni hozzá, intellektuális szinten, hiszen abba gyenge voltam. Uh-huh. És aztán az első pillanattól kezdve ez életformává vált nálam, tehát nem egy hobbi-szerű foglalkozásként éltem ezt meg, hanem mint élet-halál kérdést. Uh-huh. A tannal való foglalkozást, a meditációt, a meditációk közti hétköznapi életet, és talán ezért is ugye sokszor kerültem mély gödrökbe, kevesebbszer nagy magaslatokra, és aztán úgy valahol néhány év alatt ezek a kilengések egyre csökkentek mindkét irányba, és egyre otthonosabban éreztem magam a dzogchen tanításban. És ez a mai napig így van.
És a közösséggel kapcsolatos, igazából arra is vonatkozott egy kicsit a kérdés, hogy a közösséggel kapcsolatos változások, vagy hogy a meditáció rendje, ebben van-e valami izgalmas vagy lényeges, ami elmondható, vagy... akár változásaiban, akár állandóságában. Nem. Akár a tanító szemszögéből, úgy értve, hogy mondjuk a kész mondandójában felfedeztünk-e változásokat, vagy hozzáállásában?
Inkább a hozzáállásában, hiszen mindig ugyanarról az egy dologról beszél, a tudat természetéről, különböző megközelítésben. A módszerei változtak az évek folyamán. Nyilván, ahogy ő is változik. Nem tudnék a szangával, vagy a meditációval kapcsolatban nem jut eszembe hirtelen valami nagyon izgalmas közlendő. Persze az emberbe zajlanak a dolgok belül folyamatosan. Ez biztosít egy bizonyos izgalmat a hétköznapokban. Maga a létezés nagyon izgalmas. Így. Erről beszélni már nehezebb, uh-huh, konkrétan.
Tehát a létezés izgalmas, mert ugye a dzogchenben, vagy legalábbis ebben a tanításban van egy olyan dolog, hogy a gyakorlás, tehát a formális gyakorlás, az nem különböztethető meg igazán, legalábbis.
A nem formálistól. Így van, nincs különbségtevés. Uh-huh. Általában ez a jellemző a blockchain tanításra, semmilyen különbségtevés nincs, hiszen a blockchain állapot, a nagy beteljesülés állapota túl van a fogalmi gondolkozáson, és a fogalmi gondolkozásra jellemzőek az ellentétpárok, jó és a rossz, Buddha és érző lény,
ilyesmi,
és a többi jelenléte. A tudat természetében nincsen semmifajta megkülönböztetés. Ettől nincs semmifajta megkülönböztetés, maradjunk ennyibe. Személyesen én azt tapasztalom, hogy az ebben való lét az igen izgalmas. A szürke hétköznapokban is, amikor különösebben nem történik semmi, dolgozunk, családi életet élünk, semmi különös nem történik, mégis jelen van egy folyamatos, talán nem is az izgalom a jó szó, hanem egy igaziság. Nincsenek igazából unalmas pillanatok. A szangára visszatérve, a szanga ez alatt a 11 néhány év alatt változott összetételében. Sokan voltak, akik évekig velünk voltak, aztán egyszer csak elmaradtak, mindig jöttek újak. Nagyjából cserélődött a társaság. A 11 néhány év alatt valószínűleg 100-200 ember is kapcsolatba került Kisszel, elvonulásokon és városi tanításokon. Mára a rendszeres heti üléseinken ehhez képest olyan nagyjából 12-15-en vagyunk, ami egy nagy szám. Évekig néhány ember fordult csak meg ezeken a heti üléseken. Volt, hogy ilyen nem is létezett, valahogy nem volt olyan összeszedett a társaság, vagy nem volt rá igény, de az utóbbi 2-3 évben úgy tűnik, hogy megmaradt egy kemény mag, és mostanában elég sokan jönnek újak is.
Mert hogy
legutóbb, idén nyáron Kisz az elutazása előtt kinyitott egy kaput, és ránk bízta, hogy fogadjunk új tanítványokat, bárki jöhet, és átadást is kaphat a csoport néhány tagjától, engem név szerint megnevezett, és rám bízta ezt a feladatot, hogy az újonnan jövőknek átadást adjak, és ez eddig nem így volt. Tehát eddig úgy működött a szanga, hogyha valaki új jelentkezett, akkor ő ülhetett velünk évközben, anélkül, hogy bármilyen tanítást kapott volna bárkitől, meg kellett várja a Kisz rendszeres nyári ideutazását, és akkor tőle kaphatott bevezetést a tudat természetébe. Érdekes módon most június végén utazott el, és azóta hirtelen egész sok új jelentkező van, köszönhetően a Tibinek is például, aki tartott egy előadást a blockchainről egy pránanádi táborban, ahol 1500 ember volt jelen, annyian hallgatták, és úgy tűnik, hogy elég sok embert megragadott a Tibi előadása, Hendrei Tibi előadása. Úgyhogy örvendetes módon nagyon sok új szangatagunk van.
Ha lehet ezt mondani.
Ha lehet ezt így mondani, igen, egyáltalán. Reméljük, hogy meg is maradnak majd köztünk.
A közösség mondjuk úgy szabad idejében, vagy mondjuk két nyári tanítás között azért, hogy együtt van, együtt meditál.
Meg lazán
persze, hát úgy.
Igen.
Mihez képest, igen. Tehát mondjuk úgy, hogy szoktunk néha összefutni egész konkrét helyen, egész konkrét időben, a társaság összetétele nyilván változik.
Minden csütörtökön 6:30-kor, a Sambalában.
De már hattól gyülekező.
Hattól gyülekező. Mindenkit szeretettel várunk.
Illetve aki először jön, az kicsit korábban kéne.
Az jöjjön egy kicsit korábban.
Hogy el tudjon beszélgetni.
Igen, igen.
Ez már egy ilyen ajánló is egyben. Bár a kérdés igazából arra ment volna először ki, hogy ugye a közösség, mint szabadidős tevékenység, a KISZ könyveit.
A KISZ könyveit, KISZ könyveiből néhány fordítás alatt van néhány, két könyve van most fordítása. A KISZ-nek megjelent 11 néhány könyve, talán 15 körül van most.
Angolul.
Angolul, igen. Amikből ugye értelemszerűen mindegy, tehát amikből a legfontosabbak talán az utóbbi években fordított könyvei. A távlati terv az, hogy az összes könyvét lefordítsuk magyarra. Egyelőre ott tartunk, hogy egy kb. 2 évvel ezelőtt kiadott könyve fordítása már kapható, a Maja Jóga könyv. Ezek mind dzogchen szövegek, mondhatjuk, hogy radikális dzogchen szövegek, és az utolsó 2-3-4 könyve mind longchenpa szöveg, aki a dzogchen hagyomány talán legtermékenyebb lámája, abból a szempontból, hogy a legtöbbet írt. És a radikális dzogchenre vonatkozó tanításokat. Tehát egy könyvét fordította le eddig egy társunk, Balázs, Fejér Balázs, DJ Naga. Nagyon szép lett a szöveg.
Ez a Maja Jóga.
Ez a Maja Jóga. Egy másik könyve, a Vihar szeme, az évek óta fordítás alatt van, és dolgozik rajta egy másik társunk, Kirs Attila, az még nincs kész. És ha jól tudom, akkor az egyik utolsó könyve, a Spaciousness, ennek még nincs magyar címe, Teresség az angol címe, ennek a fordításába belekezdett egy harmadik társunk, a Pót Tamás. Tehát mondom, a távlati terv az, hogy a Shambhala fordítói műhely által az összes könyvét lefordítsuk magyarra. Nagyon értékes tanítások ezek, egy kincses bánya.
Korábban is jelent meg könyve, ugye?
Régóta jelennek meg könyvei.
Még Magyarországon.
Igen.
Az Isteni Őrült.
Például. Az Isteni Őrült, a Drukpa Künli élete és tanításai, igen.
Ez már talán a 2000-es évek elején.
Igen, igen, igen. Elég régen már ez lefordítódott.
Ő tudjuk, hogy ki fordította?
Blága Tibi fordította. Ennek már van egy második magyar kiadása. Igen, a Shambhala által. Shambhala adta ki. És ugye még szintén a 2000-es évek elején született egy fordítása a Garuda Röpte című beavató szövegnek, amiből 3 fordítás is készült. Ez szorosan a főiskolához kapcsolódott, ez a könyv. Az egyik fordítást Agócs Tamás készítette, a másikat Tóth Zsuzsi, és a harmadikat a Berhidai Tamás. A 3 fordítás egy könyvben jelent meg, és ha jól emlékszem, a főiskola adta ki.
Igen, igen, én is úgy emlékszem.
Ez is egy dzogchen alapszöveg, a Garuda Röpte.
És akkor már tulajdonképpen megemlíthetjük a Tamást, Agócs Tamást még egyszer, mint aki ugye a KISZ szövegeit.
Igen, ő a legavatottabb fordítója, talán nem csak KISZ szövegeinek, hanem általában a tibeti buddhizmus és a kapcsolatos tibeti és angol szövegeknek is. A legavatottabb ez az én tudásom szerint. Én nem ismerek nála jobbat, lehet, hogy van, de számomra ő a leghitelesebb és legavatottabb.
Ahogy azért is említettem, mert
Ő is egy csoportunk tagja.
Igen, és ugye végig, majdnem végig vagy az esetek 90-valahány százalékában ő fordította.
Így van, a kezdetektől kezdve az elvonulásokon és a tanításokon 90 százalékban ő fordítja Kiszt.
Ezzel sokunknak könnyíti meg a...
Igen, igen.
Mondjuk úgy az Zogchennel való valamilyen szintű kapcsolódást.
Igen.
No, és akkor... Vegyük kivesézetnek, vagy még azért arról egy pár szót mondasz, hogy úgy honnan jöttél. Tehát, hogy mielőtt a mondjuk a tannal, Zogchennel, buddhizmussal találkoztál, vagy hogy találkoztál, hogy akkor hol voltál, és hogy kerültél ide. Ez egy kicsit ilyen személyesebb, szóval eddig olyan nagyobb körök voltak általánosabb.
Jó, ez meg személyesebben.
De csak amennyi jól esik, nem kell nagyon.
Igen, nem tudok semmi különöset nem tudnék magamról mondani. 31 néhány éves korom körül talán, most 47 vagyok, 31 néhány éves korom körül találkoztam a tannal, a tanítással, mint már mondtam, Kiszt által. Előtte, mielőtt vele találkoztam, két olyan eseményre emlékszem az életemből, amik a meditáció és konkrétan a tibeti buddhizmus felé tereltek. Az első, ezek misztikus élmények voltak. Az első ilyen misztikus élmény az úgy ért, hogy válság, egy elég komoly válsághelyzetet éltem át az életemben, hónapokig tartó mély depressziót, önsajnálatot, lelkiismeret furdalást az addigi életem miatt. Konkrétan 3 hónap alatt egyszer vagy kétszer hagytam el a lakást, az ablakon át nézegettem az embereket, és arra gondoltam, hogy én már nem fogok soha többé tudni köztük járni az utcán, és a többi, és a többi. Tehát egy ilyen mély gödörben voltam, amikor leemeltem a könyves polcról a Dalai Láma önéletrajzi könyvét. Akkor még abban az időben talán még más könyv nem is jelent meg tőle. És ezt a könyvet elolvastam. Már nem emlékszem pontosan, hogy hol tartottam a könyvben. Ugye ez a könyv nem tartalmaz különösképpen tanítást, hanem az konkrét önéletrajz. De egy adott pillanatban úgy éreztem, hogy a könyvből áldás áramlik ki, és ez az áldás kisöpörte ezt a ragacsos, szürke, depressziós állapotot a tudatomból, és néhány pillanatra békességet, tisztaságot, békét tapasztaltam. Aztán ez néhány pillanat múlva el is múlt, folyt tovább minden, ahogy addig, De hát ez egy komoly élmény volt, meghatározó élmény.
Tehát megjegyezted.
Igen, megjegyeztem. A másik élmény, ami szintén a buddhizmus felé terelt, az a tibeti felkelés valamelyik kerek, talán 40. évfordulójához kapcsolódik, amikor Hendrey Tibi és a Szatmári Botond egy elég komoly egyhetes rendezvény sorozatot szerveztek a tibeti felkelésre való emlékezésként, amikor tibeti kultúrával kapcsolatos kiállítás volt, a tibeti buddhizmusról szóló dokumentumfilmek vetítése egy hétig, délutánonként a Vörös Marti moziban, és 4 tibeti szerzetes készítette egy csenrézi mandalát az Iparművészeti Múzeumban. Egy hétig csinálták, és úgy alakult, hogy egy hétig én szállítottam őket egy mikróbusszal a szállásukról az Iparművészeti Múzeumban reggel, este pedig vissza. Ez egy viszonylag hosszabb utód, az Őrsvezértértől még kijebb laktak ezek a szerzetesek. Nem nagyon tudtam velük kommunikálni, nagyon rosszul beszéltem angolul, és közülük is, aki beszélt angolul, szintén gyenge angolt beszélt. De a velük való együttlét, napi kétszer fél óra együttlét, nagyon mély nyomokat hagyott bennem, hasonló dolgot tapasztaltam, mint a Dalai Láma könyvével kapcsolatban. Egy nagyon mély, nyugodt, békés, örömteli tudatállapotot. És akkor már egészen komolyan elkezdett érdekelni, hogy kik ezek a fickók, és mitől van ilyen kisugárzásuk, és mivel foglalkoznak. És nem sokkal ezután, az esemény után jött Kész másodszorra, úszóra elvonulást tartani, és a Tibi, Andrej Tibi elhívott, hogyha van kedvem, jöjjek el, és vegyek részt az elvonuláson. És aztán a többi pedig már történt magától.
Történt. És akkor azóta volt mondjuk majdnem minden évben egy-egy elvonulás.
Igen, egy év maradt ki ez alatt, az idő alatt. Úszóra 7 évig jártunk, jobban van az a legelső elvonulása együtt 8 egymás utáni évben volt úszón elvonulás.
Az egy jó közeg erre.
Nagyon jó közeg, sokat adott hozzá az úszó, mint erőhely ehhez az egész ügyhöz, és nagyon boldog vagyok, hogy ott lehettem ezeken az elvonulásokon. És külön boldog vagyok, hogy talán 2, vagy de lehet, hogy 3 évben is Farkas Pali is ott volt az elvonuláson. Ez még egy külön ajándéka a sorsnak, hogy vele együtt lehettünk ott.
És akkor így most már több irányból is elértünk napjainkig, amikor is ugye itt a
Shambhala Tibet Központban beszélgetünk, ahol a rendszeres heti üléseket is tartjuk. Amire még egyszer mondom, hogy szeretettel várunk bárki érdeklődőt, aki a dzogchen tanítás iránt érdeklődik. Minden csütörtökön 6:30-tól ülünk, 6-tól elkezdünk gyülekezni. Az újonnan jövőket pedig egy kicsit korábbra várjuk, hogy megkapják a bevezetést a tudat természetébe. Nincs a dzogchenben formális beavatás, szertartásszerű beavatás, általában szertartás sincs a dzogchenben. A tantrához képest ez egy elég szürke és talán nem túl izgalmasnak tűnő tanítás és út, szemben a tantra nagyon színes, szagos világával. A dzogchen egyszerűen a hétköznapiságról szól. A hétköznapi hétköznapiságról. Semmi különös.
Köszönöm szépen a beszélgetést.
Szívesen.